ez a Körinta.
A szellemi Viagra.
5 perccel járunk 2 óra után, ez itt a Szelektív, egészen 3 óráig mindenféle öko, bio és megújuló, és most kivételesen egy témára összpontosítunk, a lakáscímke, illetve energiatanúsítvány kérdéskörét járjuk körbe vendégemmel, Nagy Istvánnal, aki már itt van a stúdióban, és épületenergetikai szakértő, de mielőtt elkezdenénk beszélgetni, nekem van egy adósságom, amit most azonnal törleszteni is fogok. A motocross játékra még nem mondtam meg, hogy ki nyert. Nos, Bacsi Gábor, székesfehérvári hallgatónk viheti el a két fő részére szóló belépőjegyet. Gratulálok, és nagyon jó szórakozást. Mi pedig akkor térjünk vissza, és köszöntöm Istvánt itt a stúdióban, térjünk vissza az energia tanúsítványra. Nagyon sokakban szerintem kérdések merülnek fel, és általában itt legérzékenyebben az árat látják, és így mondjuk a 40 fokos hőségben nem is biztos, hogy annyira érzik a súlyát annak, hogy miért is kell az energia tanúsítvány a lakáshoz, és mikor kell, és milyen módjai vannak ennek.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Remélhetőleg vagy az autóban utaznak, és ott kellemesen klíma hűti a levegőt, vagy pedig az otthonokban, én őszintén remélem, hogy nem a klíma megy, hanem egy jó árnyékolással, kevesebb energiafelhasználással használják az épületeiket. Nos, az energetikai tanúsítás szükségességének az oka, hát ez nem egy magyarországi egyéni kezdeményezés volt, egy 91-es EU direktíva az, amelyik meghatározta azt, hogy igenis, hát az Európai Unióban tulajdonképpen az épületeknél van remény arra, hogy jelentős energiát takaríthassunk meg. Ugyebár az össz Európai Unión belül felhasznált energiának kb. 40%-át az épületek használják fel, és itt van leginkább remény arra, hogy meg takarékoskodni tudunk. Mint mondjuk a szállításban igazán nem sok remény van erre, hisz akkor koncentrált energiákat kell használjunk, ez pedig kőolaj alapú. Más területeken is, mezőgazdaság is nagyon energiaintenzív, tehát tulajdonképpen itt van remény, és ezért itt nagyon-nagyon szigorúan próbál az Unió takarékoskodni, és erre buzdítani minden egyes tagállamát. Ennek megfelelően történt az, hogy először 2006-ban a 7-es számú TNM rendelet meghatározta azt, hogy akkor most ennek az EU direktívának megfelelően hogyan kell újabban számolni az épületek energetikai hatékonyságát. De ezt nem tette kötelezővé azonnal bevezetendő, hanem a 176/2008-as kormányrendelet mondta meg, hogy ennek az előző TNM rendeletnek alapján, tehát annak a számítási módszerével, mikor, hogyan, ki és hogyan kell csinálja az energetikai tanúsításokat.
Erről, hogy mikor, és főleg az, hogy hogyan, a kiről meg már nem is merek kérdezni, szóval ezekről fogunk még beszélgetni. Ha önöknek is van kérdése, akkor azt tegyék fel, vagy a Facebook oldalunkon, vagy SMS-ben, vagy hívhatnak is minket a 22-es körzet 333-555-ön, de most egy kicsit zenélünk, és aztán már is folytatjuk a beszélgetést. Ez a Körhinta.
A szellemi Viagra.
Körhinta.
A szellemi Viagra.
Benne pedig a Szelektív című műsorunk, és Nagy István a vendégem itt a stúdióban, épületenergetikai szakértőként beszélgetünk, hogy a lakáscímkével kapcsolatban először azért, hogy miért is lett ez kötelező, miért is jött ez be. Gyakorlati szempontból ki az, akinek szüksége van erre, mikor van rá szüksége?
Hát szüksége tulajdonképpen előbb-utóbb mindenkinek lesz, akinek épület van a tulajdonában. Az, hogy mikor, ez már egy érdekesebb kérdés. Hát a jogszabály, tehát a kormányrendelet, amely ezt meghatározza, különbséget tesz markánsan a között, hogy új építési épületről van szó, illetve meglévő lakásállományról. Hát nyilván ez utóbbiból van nagyon sok, az előbbiből kevesebb. Most az új épületek esetén ebben az a 2008-ban megjelent kormányrendelet, az a következő évtől írta elő, hogy meg kell csinálni az energetikai tanúsítását az épületeknek. Ez nyilván az új épületeknél meg is történt, és ez már működött. A nagy változás az ez év január 1-jével következett be, ameddig is hát moratóriumot hirdetett a rendelet a meglévő lakásállományra, és ez év január 1-től kell megcsinálni a régi épületekre is az energiatanúsítást, mégpedig hát nyilván megvan az is, hogy hogyan lehet megfogni ezt, hogy mikor kell megcsinálni. Jogalkotó azt mondta, hogy akkor, amikor tulajdonosváltás következik be, illetve hát akkor, amikor tartós bérletbe adják az adott épületet.
Arról egyébként mi a véleményed, hogyha valaki azon kívül is megteszi és megcsináltatja ezt az energiatanúsítványt, hogy eladná, vagy újat venne, vagy bérbeadná, akkor ennek van valamilyen haszna a számára?
Hát én azt gondolom, hogy aki jó gazda szemével vigyáz az ingatlanára, azt érdekli az, hogy az ő épülete az energetikailag milyen minősítésbe esik. Na most tulajdonképpen mindenki ugye el van hűlve, hogy hát akkor ez egy új költség, és tulajdonképpen valóban költség, ezt nem mondhatjuk, hogy nem.
Nagyságrendileg mekkora?
Beszélhetünk erről persze, tehát egy új építésről, ahol mit tudom, megvannak az alapadatok, és csak ki kell állítani egy energiatanúsítást, egy lakásra, vagy pedig mit tudom, egy kis önálló épület, tehát ezért 10 000 forint nagyságrendű dologról beszélünk. Hát akkor, amikor nyilván meglévőről beszélünk, akkor azért ahhoz hozzátartozik egy helyszíni szemle is, ennek alapján felmérés, és akkor azokból az adatokból a számolás végig elkészítése, illetve ennek dokumentálása, átadása, beküldése a központi nyilvántartóba. Ez egy a 25 000 forint nagyságrendű dolog. Nyilván lehet nagyon nagy épület, ahol hát már egyedi elbírálás alá esik a dolog, de hát általában nem ez érdekli az embereket.
És általában ez nem fixáros, tehát akkor, hanem szakértőnként ez változó.
A jogalkotó az mond óra díjakat, tehát alapvetően minél nem lehet nagyobb az óradíj, de hát nyilván ez alapvetően megegyezés kérdése az, hogy akkor mostan hány óra fordítulott. De a főbb összegek ezek, amiket elmondtam az előzőben.
Azt, hogy mit vizsgálnak, arról fogunk még beszélgetni, meg azt is, hogy hogyan választunk szakértőt, hiszen azért nagyon sok önjelölt van a környezetünkben is, akik azt mondják, hogy ők mindent megcsinálnak, és egyből tudnak mindent. Szóval erre vissza fogunk térni, önöket pedig biztatom arra, hogy a kérdéseiket tegyék fel. Most egy kicsit zenélünk. Ez a Körhinta.
A Szellemi Viadra.
Benne pedig továbbra is a Szelektív című műsorunk, még egészen 3 óráig. Arról beszélgettünk vendégemmel, Nagy Istvánnal, épületenergetikai szakértővel, hogy a lakás címke miért is kell nekünk. Azt már megvitattuk, hogy ugye mikor kell, azt még nem, hogy milyen szempontok alapján készítik ezt el, vagy mi az, amit figyelnek ilyenkor.
Nos, az épületenergetikai tanúsítás tulajdonképpen az épület egészének az energiafogyasztását vizsgálja. Nyilván itt a legfajsúlyosabb az a fűtési energiaigény, aztán beszélhetünk a használati melegvíz, tehát a melegvíz előállításának az energiaigényéről, beszélhetünk a hűtési energiaigényről, elektromos áram energiaigényéről, ha van szellőzés, akkor ennek az energiaigényéről, és még lehetnek más járulékos elemek is, és fajsúlyak. Ez az egyik része egyrészt, hogy melyek azok a berendezések, amelyek energiát használnak, átalakítanak az épületben, a másik pedig az, hogy maga az épületnek a szerkezetéből fakadóan, tehát az épület szerkezet az milyen minőségű, mennyire jó hőszigetelő, hiszen a külső burka kell megvédje minket a kinti időjárás változásoktól, és bent a komfort érzetet megtartsa számunkra. Illetve hát ezen kívül van egy másik vonulata is ennek az egész energetikának, mégpedig az, hogy milyen fajta energiát használunk fel. Tehát nyilván nagyon nem mindegy az, hogy akkor most gázzal fűtünk, vagy pedig tűzifával,
vagy esetleg
villanyárammal, és a többi. Tehát ebből kifolyólag nagyon markáns eltérések. Tehát ugyanazt az épületet költségében azt szerint, hogy mivel fűtjük, tehát mondjuk azt, hogy egy átlagos dologról van szó, aminek az átlagos a energia igénye, hát azt szerint, hogy milyen energiát használunk, árban ez lehet az áramtól egészen a tűzifáig, akár 1:5 a pénzbeli aránya ennek. Tehát nagyon fontos tényező ez is.
Ezt hogyan végzik egyébként ezt a vizsgálatot? Oda mennek, megnézik, szemlézik, végigjárják, hogy a lakásnak milyen részei, háznak milyen részei vannak, hogyan épült. Ezt mind leírják, és aztán egy számítási rendszer alapján határoznak?
A menete az, hogy egy helyszíni szemlét tartunk, ahol is felvesszük az adatokat. Tehát itt nyilván kell a geometriája az épületnek, meg kell vizsgálni minden külső szerkezetet, miből van, milyen hőszigetelő tulajdonságával be kell sorolni. Ebben nyilván nem csak a falak tartoznak, mert a nyílászáró tető adott esetben lefele, a fölfele, vagy az alsó szomszéd fele, nem mindegy, hogy mondjuk ott egy fűtetlen pince van, vagy laknak, vagy bármi más. És ezen kívül pedig számba kell venni a gépészeti berendezéseket, villamos berendezéseket, mindaz, aki energiát fogyaszt. Na most ezek alapján az adatokat összegyűjtve, akkor következik a műhelymunka. Nyilván meg lehet csinálni ezt kockás papíron is, de hát ez egy észszerűtlen dolog, minden energiatanúsító valamilyen programot használ, ebbe beviszi az összes adatot, és akkor végül is a gép kiszámítja helyette, úgymond azt, hogy akkor milyen besorolás kap energetikailag ez az épület vagy lakás. Hát Hát a besorolás az nagyon szór, tehát tulajdonképpen 10 kategóriába jöhet ki az eredmény, mégpedig az A plusztól egészen az I-ig, és hát ez arányaiban azt kell mondjam, hogy ez szintén a 10-es, tehát az alsó és felső határa ezeknek a szélsőknek az egyik 10-szer annyi energia a felhasználás jelent, mint a másik. Persze nem lineáris ez a dolog. A lényeg az, hogy az új építésű épület az a C-nek legalább meg kell feleljen, és ettől lehet jobb ezek szerint 3 fokozatban, mint B, A, illetve A+, illetve hát lefele van a skála a nagyon sötét feketéig, amit már használni se kéne talán.
Beszélgetünk még erről, meg arról is, hogy hogyan válaszunk szakértőt, de most egy pici zene. Ez a Körhinta.
A szellemi Viagra.
És benne pedig a Szelektív című műsorunk. Nagy Istvánnal pedig beszélgetünk tovább arról, hogy akkor hogyan is néz ki az Alakás címke történetet. Pontosan mi az, ami?
Nos, akkor arról beszéltünk, hogy milyen elemeket kell figyelembe venni a tanúsítás során, és azt, hogy arról beszéltünk, hogy ezt akkor végül is egy programmal állapítjuk meg. A program besorolja az A plusztól az I-ig az illető lakást, és hát akkor nyilván a tulajdonos az vagy örül ennek, vagy bánatos emiatt, vagy azt mondja, hogy nem is ért egyet, és a többi.
Úgyhogy ha egy program készíti ezt el, akkor sokan mondhatják azt, hogy ó, hát én értek a programokhoz, leülök egy óra alatt, megtanulom, hát nem nehéz, be kell helyettesíteni számokat, ezt meg megkérdezem a tulajtól, hogy mégis hogy van ez. Szóval van elég sok önjelölt szakértő. Honnan lehet tudni, hogy ki az, aki tényleg ért hozzá, és amit mond, az valóban megállja a helyét, és nem egy légből kapott érték?
A dolog az viszonylag egyszerű, tehát energetikai tanúsítás készítésére az jogosult, aki hát ehhez tartozó tanfolyamot elvégezte, és hát erről sikeres vizsgát tett, és ezek után kapja meg a jogosultságot erre. Hogy hogyan, ki az, aki jogosult és ki nem, nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, fel kell menni vagy a mérnökkamara, vagy pedig az építészkamara honlapjára, mind a ketten kiemelt helyen meg lehet találni azt, hogy energetikai tanúsítók névjegyzéke melyik, és ha ott szerepel az illető, akkor jogosult rá, ha meg nem, akkor nyilván kéne keresni más tanúsítót.
Hogyha már megvan az, hogy milyen tanúsítványt kapott, és hova sorolták be, és mondjuk nem feltétlenül a B-be, de mondjuk már a D-be úgy bekerült. Mi az, amin el kell gondolkodni a tulajdonosnak, hogy ezért feljebb tudja tornázni magát? Tehát milyen kritériumoknak kell megfelelni az épületnek ahhoz, hogy legalább egy B kategóriába besorolható legyen?
Hát kezdeném egy oldalágával ennek a dolognak, tehát alapvetően azok az összegek, amiről beszéltem tanúsítás során, ezek úgymond az egyszerűsített eljárás szerinti számítási módszerek, amik abból indulnak ki, hogy az átlagos értékekkel tulajdonképpen hova sorolható be ez az épület. Nos, hogyha valaki azt érzi, hogy hát lehet, hogy ő szerint egy picit jobb is lehetne akár ez a dolog, akkor lehet kérni azt, hogy akkor egy részletes számítást kell alkalmazni, ahol azért külön mindegyes szerkezet nem az átlagos, hanem a konkrét értékével kell venni, és akkor lehet, hogy egy kategóriával feljebb, de hát ha pekje van, akkor lejjebb sorolódik ezáltal. Tehát ez a legkisebb játéktér. Azon kívül nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, hát én nekem kijött mondjuk egy G, és hát én azt látom, hogy hát akkor ez mit tudom én, tettemesen sokkal többet fogyaszt, mint a kívánt érték, akkor valamiféle projektet kéne kitalálni. Az energia tanúsításnak része az, hogy tulajdonképpen meghatározzon egy pár célszerű intézkedést, amit alkalmazva hát az épület kedvező besorolásba kerül. Persze ennek a részletei nem része az épületenergetikai tanúsításnak, tehát itt már az, hogy akkor ez a beruházás mennyibe kerülne, milyennek a konkrét hozadéka, illetve hát vélhetően mennyi idő alatt térül meg, ez már egy újabb szakértői munka, de én azt gondolom, hogy aki valóban hajlandó adott esetben milliós nagyságrendet valamire fordítani, hát sokkal jobban teszi, hogyha valóban egy szakértő által kidolgoztatja azt, hogy az ő beruházása mekkora és hogyan térül meg, mint hogyha csak úgy ötletszerűen belevág, és akkor mondjuk ennek az összegnek a felét fölöslegesen kidobja az ablakon.
Folytatjuk még, most egy pici zene következik.
Ez a Körhinta. A szellemi Viagra.
Benne pedig a szelektív, és mostanában szerintem megszokhattuk azt, hogy a jogszabályokat megalkotják, a jogszabályok pedig utána változó tendenciát mutatnak, vagy hamarabb, vagy később, de mindenképpen megváltoznak. Nem kivétel ez alól, gondolom, a lakáscímke esete sem.
Ez pontosan így van.
Tapasztalatokat levonva, gondolom azért itt is.
Ez így van. Tehát most január 1-től lett kötelező az, hogy a bérbeadás esetében régi épületekre is meg kell csinálni az energiatanúsítást, de csak akkor, hogy a tartós bérlet. Hát ez már ebben a pillanatban nem igaz, tehát a legrövidebb időpontra, mondjuk egy hétre is bérbeadunk egy lakást, akkor is most már meg kell csinálni az új szabályozás szerint. Tehát nyilván változik ez, és hát várható, hogy az idén az alap dokumentumot, vagyis a 7/2006-os TNM rendeletet markánsan át fogjuk alakítani, azért is, mert hogy másfél évvel ezelőtt megjelent a 31/2010-es EU direktíva, amelyik hát nagyon radikálisan megszigorítja az épületenergetikai tanúsításnak a feltételeit. Tehát egy kicsit fogalmat alkossunk nemzetközi kitekintésben, hát azt kell mondanunk, hogy mondjuk azok a paraméterek, amilyen minőséget mi elvárunk a magyar átlag épülettől, az mondjuk megfelel a német 95-ös előírásoknak. Tehát ha mit tudom én, ma azt mondjuk, hogy a falnak a hő átbocsátási tényezője 0,45 watt per négyzetméter Kelvin, akkor összehasonlításként például a cseh az 0,38, az osztrák 0,35, a szlovák 0,32, a szlovén már 0,28, és ez megegyezik a némettel, a jelenlegivel.
Kicsit vagyunk lemaradva csak.
Úgy tűnik. Nos, de a jövő is látszik, tehát ez az EU direktíva azt mondja, hogy 2015-re már az előírt értéket le kéne vinni 0,26-ra, és 2019-re nem lehet ez több 0,22-nél. Na most akkor gondolkozzunk el egy kicsit a falvastagságon. Tehát a mostani előírást az tulajdonképpen egy 0,38-as tégla, amely mitől kívül egy kicsit hőszigetelő lakolást kap, az úgy nagyjából teljesíti. De mivel mi is át kell térjünk, még az idén várhatóan egy 0,3-asra, 0,45 helyett, akkor azt jelenti, hogy hát ez már csücskös, mert a 45-ös tégla is addig felel meg, illetve ahhoz is már éppen, hogy határesetben egy-két olyan jobb minőségű termék van, ami megfelel. De ugyanakkor, hogyha ez valami régebbi féle falazó elemből van, akkor már feltétlenül kell hozzá a hőszigetelés, ez akár mitől egy kisméretű tömör téglából már 15 centi is lehet. És hát a jövő az, hogy 2019-ben pedig biztos, hogy külső hőszigetelés nélkül nem lehet falazni, és ennek a szükséges mértéke hőszigetelésnek akár a 20 centit is elérhet.
Akkor visszatérünk ehhez a jó kis masszív házakhoz, jó fél méteres falakkal.
Igen.
És mondjuk itt már nem merek elmenni olyan irányba, hogy mondjuk a panelépületeken a 8 centis szigetelés és a panel felújítás esetében ugye mekkora értékeket tudnak elérni. De hát, gondolom erre egy külön adásidő.
Igen. Tehát ebbe is bele tudunk bonyolódni. Hát láttam egy-két példát, ahol az 5 cm-essel elég síralmas értéket jöttek ki. De hát szerencsére most már eljutottunk a 10 centig.
Azt gondolom, hogy erről fogunk mi még beszélgetni itt a szelektívben valamikor. Most viszont nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
És köszönöm a lehetőséget.
Itt voltál velünk. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmüket, mára a megtisztelő részvételüket az adásmenetben. Én legközelebb holnap érkezem, most pedig már itt van Kis György és vált engem. Viszont hallásra!